Istennek szent igéje a 73. Zsoltár mellett, amit még szeretnék közétek hozni, és a Szentlélek által köztetek Isten igazságát hirdetni. Az meg van írva a római levélben a 10. fejezetben, a 9. és a 10. versben eképpen. Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözüljünk. A 73. Zsoltára szeretnék visszatérni, és azon végigmenni, azon gondolkodni, majd eljutni a római levélben, az új szövetségbe kimondott igazsághoz. Ami a szívemen, az a számon. Így foglalhatnánk össze a 73. Zsoltárt. Ászáv Zsoltára egy csalódott, kételkedő, negatív indulatoktól fűtött embernek az imádsága, tele feszültséggel, érzelemmel, magaslatokkal és mélységekkel, belső tusakodással. Ami a szívemen, a számon. Hogyan tekintsünk erre az emberre, akiből egyszerre budjan ki a csalódás, a megfáradás, az indulat és Isten dicsőítése. Igazából pozitív vagy negatív tulajdonságunk az, hogy ami a szívünkön, az a szánkon. Tartózkodjunk tőle, vagy inkább gerjesszük fel magunkban ezt a tulajdonságot. Arra szeretnélek hívni benneteket, hogy a felolvasott igék alapján vizsgáljuk meg a szív és a száj helyét és a szentség helyét az életünkben. Ezt a három ezbetű szót szeretném, ha körüljárnánk. Szív, száj, szentség. Talán így majd jövő héten is könnyebben felidézhető. Kezdjük a szívvel. A szívről még, hogyha különböző életkorú embereket kérdezünk, akkor is más és más jut az eszükbe. A mai világ azt sugározza, hogy a szív az érzelem helye, egy érzelmekre, szerelemre, felfokozott világban élünk, de például megkérdezzük Csomát, akkor számára a szív az egy pitvarokból álló, fantasztikusan működő, mechanikus szerkezet, amiben annyi csoda van, és minden harmadik nap rá tud kérdezni, hogy de anya, mi hogy is van az a szív, és miért is ilyen a vérünk, és hogy is működik ez? Valóban úgy van, hogy a tini lányok viszont inkább ezzel a monogrammal ellátott, iskolapadokba vésett, fák oldalán látott, medálként, szimbólumként hordott, az érzelmeket kifejező szívvel vannak nagyobb rokonságban, és aztán, hogy haladunk előre az életben, talán pont amiatt, mert megtapasztaljuk, hogy családabb a szív, mindennél családabb a szív, valahogy a szívet sem már az érzelem oldaláról közelítjük meg, hanem sokkal inkább az életünk központját látjuk benne. A szívről a Biblia sem pusztán, mint az érzelmek helyéről beszél. Kikerestem, a bibliai, keresztény bibliai lexikonban azt írja, hogy a szív a test és lélek megkülönböztetése nélkül az egész embert szimbolizálja. Az ember belső életének a központja, lelki életének és erőinek a forrása. Ugyanakkor a Biblia is tud egyrészt anatómiai, fiziológiai értelemben a szívről. Például még egy szívinfarktus is található a Bibliában. Abigailnak a férje Nábál, ő szívinfarktusban hal meg. De ha nézzük az olvasott Zsoltárunkat, ebben is azt írja, hogy ha elenyészik testem és szívem, hiszen a szívünk is, mint testrész, elenyészik. Ugyanakkor látjuk, hogy a szív az érzelmek helye is, ez is megszólal a Zsoltárban, a 21. versben, ha keseregne a szívem, és sajogna a bensőm. Hiszen a szív az, ahol megtalálható az szomorkodás, vagy épp az öröm, bátorság, a félelem, a felindultság, és meg annyi érzelem, amit megélünk a hétköznapokban, sokszor pillanatról pillanatra váltakozva. De a szív a gondolkodás helye is. A szívünkkel gondolkodunk, töprengünk, kételkedünk, vagy éppenséggel igazságokat látunk be, itt a Zsoltár a gonoszokkal kapcsolatban írja, hogy szívükben öntelt gondolatok járnak. És ha a római levélből felolvasott igét nézzük, akkor a szívünk az a hitünknek is a helye. Nem csak egy testrész, nem csak az érzelmek és a gondolatok forognak benne, hanem a hitünknek is helye a szív, mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk. És úgy gondolom, hogy ha minden nap életünkre gondolunk, ha úgy kicsit a szívünkbe tekintünk, akkor mi is beismerjük ezt, hogy a szív az, ahol egy pontba sűrűsödik bele az életünknek a testi, az érzelmi, az értelmi és a spirituális, vagyis hitbeli élete, hitbeli megnyilvánulása. És addig, amíg ezek egy irányba mutatnak, ez a négy együtt, addig nincs is semmi gond. Múlt héten túrázni voltunk többen a gyülekezetből, és megéltük azt, hogy amíg a bakonynak a kaptatóin mentünk fölfele, és hevesen dobogott a szívünk fölfele kapaszkodva a barlang felé, és közben tele voltunk örömmel, és rácsodálkoztunk a bakonyban lévő megannyi színnek az összeolvadására, és fölvettünk egy-egy levelet, és vizsgálgattuk, és gondolkodtunk rajta, hogy milyen érdekes az erezete, vagy egy-egy követ Gyura megfogott, és beszélgettünk arról, hogy is keletkezett, és mindeközben Isten dicsőítettük, test, érzelem, értelem, hit, minden egybe volt, minden egy harmóniát alkotott, és jó volt. De vannak olyan pillanatai az életnek, amikor ez a harmónia megbomlik. A gond az, amikor összeütközésbe kerülnek a szívünkben lévő elemek, a szívünkben lévő irányító dolgok. Mint ez a Zsoltáros itt, mint a Zsoltárosnak a szívében itt, Ászáf szívében is minden összekavarodott. Ezért egy felindult embernek az imádsága. Hiszen ő tudja, hogy ha igaz, akkor Isten vele van. Hogy az igazakkal van az Isten. Hogy neki tisztán kell megőriznie a szívét, a gondolatait. De mégis azt tapasztalja, ellene mond a tapasztalat, a testi, földi élet, mert azt tapasztalja, hogy a gonoszok, bezzeg azok milyen jól vannak, azoknak milyen jó soruk van. És ő az, aki megpróbáltatásokat él meg, nehézségeket él meg. És az érzéseiben is meghasonlik, mert ő szereti az Istent, de közben meg felindul. És tudja, hogy nem szabadna ilyen gondolatai legyenek, átkozódó gondolatai legyenek, de közben meg ilyen gondolatai vannak. És meghasonlik önmagával. És már a hite is ellene mond Istennek. Azt írja a 15. versben, már arra gondoltam, hogy én is úgy beszélek, mint ők. A hite is megbillen. Megszűnik a harmónia, és egymásnak ellene mondanak, egymásnak ellene feszülnek ezek a dolgok a szívben. Ez a fajta meghasonlás mindennapos. Vannak apró meghasonlások. Múlt vasárnap délután kimentünk a Gulyadombra megünnepelni Ábelnek és Csomának a születésnapját. Órákig sütöttem a tortáját, amit őszi álomnak neveztünk el, és amúgy ő találta ki, tehát recept nélkül kellett improvizatívan megalkotnom, és sikerült. 4 szintes torta volt, gyönyörű volt, tele az ősznek a kincseivel, körtével, barackkal, dióval, meg mindenfélével. És akkor megyünk ki a Gulyadombra, egyetlen egy mozdulat, és ez a torta a földön végezte. Például ez egy olyan pillanat, amikor egyszerre csak a szívükben minden összezavarodik és meghasonlik. Mert én nagyon jól tudtam, hogy most teljesen fölösleges itt a szülinapi zsúron, egy csomó gyerek előtt elkezdeni őrjöngeni például, meg felelőst keresni, de közben meg mégiscsak siattam azt a tortát, benne volt a szeretetem, közben Csoma ott sírt, zokogott, könnyezett a születésnapjának a közepén, hogy most neki nem lesz tortája, néztük a maradványait. Tehát ezek azok az apró pillanatok, amikor így megbomlik bennünk ez a feszültség, és persze sikerült egy jó születésnapot megélni, de ezért még úgy mindig érzem azt a pillanatot a szívemben, amikor ez a harmónia megbomlott, pedig milyen gyönyörű volt minden. Persze vannak ennél sokkal súlyosabb helyzetek is, amikor elviselhetetlenné tud válni ez a feszültség, és nem oldható fel egy rövid kis pillanatnyi döntéssel, vagy megy tovább az élet, és elmúlik, meg összesöpörjük azt a széttört herendi porcelánt, tehát nem mindig oldható meg ennyire egyszerűen. Ez az a bizonyos káros vagy kóros stressz, amikor ilyen hosszan tartó feszültség jelentkezik bennünk. Amikor harag van bennem, pedig tudom, hogy meg kéne bocsátanom. Amikor csalódás van bennem, pedig tudom, hogy nincs tökéletes ember, mert csak az Isten tökéletes. Vagy éppenséggel elvágyódás van bennem, ki szeretnék lépni, de tudom, hogy kötelességeim vannak, és helyt kell állnom. Vagy amikor fájdalom és szomorúság, veszteség van bennem, pedig tudom, hogy gazdag ember vagyok, és hálásnak kéne lennem. Amikor el kéne indulni, meg kéne tenni, de nincs bennem bátorság. Vagy amikor úgy oda mennék, és jól megmondanám, de tudom, hogy le kéne nyugodnom. Vagy amikor gyász van bennem, el kell búcsúznom, pedig én annyira szeretem, és nehéz az elengedés. Ott vannak ezek a feszültségek, amik több napig, hetekig, hónapokig is kínoszhatnak minket. Ez a feszültség található meg a Zsoltár közepén is. Már arra gondoltam, hogy én is úgy beszélek, mint ők, de akkor megtagadtam volna fiaid nemzetségét. Elgondolkoztam rajta, meg akartam érteni, de túl nehéznek tűnt nekem. Mert ezeket a feszültségeket a szívünkben az értelem és az érzelem szintjén szeretnénk megoldani. Érzünk valamit, és tudunk valamit. Tudjuk, de közben érezzük. És nincs feloldás. Ráadásul sokszor még oda is eljutunk mi keresztény emberek, hogy minek után nem sikerül a feloldás, még bűntudatot is érzünk. Hát én tudom a választ, hát mégsem érzem. És akkor még bűntudatunk is van, hogy hát Isten megmutattad nekem a választ, hát akkor miért nem érzem, miért nem hagyja át az életemet a megbocsátás, a hála, az elengedés, a tett, a bátorság. Hát azért, mert a szívben ott van a hit, és azzal még nem foglalkoztunk. A római levél azt mondja, szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk. És a 17. versben lép túl Ászáf ezen az érzelem, értelem, meddő feszültségen, amikor azt mondja, végül elmentem Isten szent helyére. Végül elmentem Isten szent helyére. Ugyanis a hit, ami életünknek az irányultsága, és éppen ezért a hit az, ami a szívünknek a végső irányultságát is adja. Pont az ilyen feszültségek által jutunk el az Isten kérdéshez, amikor nem tudjuk megoldani emberi szinten, nem tudjuk megoldani az értelem és az érzelem szintjén, mert vannak végső kérdések, hogy mi van akkor, amikor már nincs tovább emberileg. És ekkor jutunk el Istenhez. Ekkor megyünk be abba a szentélybe. Oda kényszerít a szentélybe ez a stressz, ez a feszültség. És ekkor jön a hit. A 73. Zsoltárral arra akar megtanítani minket Isten, hogy nem a szív tartalmával van a gond. Szeretjük analizálgatni magunkat, mi van a szívünkben, mit érzek, mit gondolok, mit mondok ki. Szerintem a mai 21. századi embernek még inkább témája ez, megfogni, én kommunikációt mondani. És valóban lehet felindultság a szívünkben. Itt van a 73. Zsoltár, egy kételkedő, felindult, érzelmeiben, gondolataiban összezavarodott embernek az imádsága. És nincs gond vele, nem kell bűntudatot éreznünk amiatt, hogy emberek vagyunk, és ilyen feszültségek jelentkeznek bennünk. A kérdése a 73. Zsoltárnak a szívnek a hitbeli irányultsága. Nem a tartalmakkal van a gond, hanem az irányultsággal. Azt írja a gonoszokról, jó módjukban kérkedve néznek szét, szívükben öntelt gondolatok járnak, gúnyolódnak, gonoszul beszélnek, elnyomással fenyegetőznek, dőfösen, az ég ellen is feltártják szájukat, nyelvükkel megszólják a földet. Ez egyfajta irányultság, a kevésség, hogy majd én megoldom. Úgyse hallja Isten, mit tud ő erről? majd ezt lerendezem én a magam mondján, oda megyek, megmondom, vagy nem megyek oda, meg nem árulom el, meg nem leszek őszinte, meg nem kell ezzel foglalkozni, majd megoldom. És itt van Ászáf, akinek teljesen más az irányultsága. Küzd. Ő benne is ott vannak ezek a gondolatok. Hát nem mond szépeket egyáltalán a gonoszokról. Egy elég keserű zsoltár, amiben tele van váddal, indulatokkal, másokról való rossz gondolatokkal, amiktől ugye mi bűntudatot szoktunk érezni. Ászáfba is megvan, de ő elment Isten szent helyére. Tudta, hogy hol van a megoldás ezeknek az indulatoknak. Ő tusakodott. Nem a jól sikerült elfolytások és nem a leuralt érzelmek szabadítanak meg minket. Nekünk, keresztényeknek ez egy nagyon fontos üzenet. Nem az szabadít meg minket és tesz igazzá Isten előtt, hogy elnémítjuk a szívünkben az érzelmeket és a gondolatokat. Amikor elcsitítjuk magunkban az indulatokat, hanem amikor megfelelő irányba állítjuk az indulatainkat, a gondolatainkat és az érzelmeinket, amikor oda tudunk menni Isten elé, mert tőle várjuk a szabadítást. Ha hiszed, hogy Jézus Krisztust feltámasztotta Isten a halálból, ahogy ugye a Római Levél 9. versében olvassuk, ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor kételkedsz-e abban, hogy téged is meg tud szabadítani, meg tud őrizni, fel tud támasztani hálára, hálátlanságból, megbocsátásra, haragból, hűségre, hűtlenségből, lelkesedésre, az elfásultságból, az elvágyódásból, vigaszra, a gyászból, ha Jézus Krisztus feltámasztotta a halálból. Hiszed-e? Ez a hite a mi szívünknek az irányultsága. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy ennek a zsoltárnak a kapcsán, és hát a Római Levél igéi alapján nem állhatunk meg a szívnél, tovább kell mennünk, beszélnünk kell a szájról is, mert a szájnak is van érdekes módon a szívünkkel kapcsolatban szerepe. A 73. zsoltárt egészében áthatja a szívnek és a szájnak a kapcsolata. Már a gonoszok oldalán is ugye olvashatjuk, hogy szívükben öntelt gondolatok járnak, gúnyolódnak, gonoszul beszélnek, elnyomással fenyegetőznek dőfösen, hiszen tudjuk, ismerjük a bölcsességet, hogy amivel csordultig van a szív, az szólja a száj. De ez igaz Ászáfra is. Ászáfnál is igaz, ami a szívén, a száján, amivel csordultig van a szív, az szólja a szája. Az egész zsoltár egy szívből jövő, de a szájjal mondott ima és felindultság. Össze van kötve az ő szíve azzal, hogy a száján kiadja magából ezt a folyamatot, amin ő átmegy. A szájról két szó kapcsán szeretnék beszélni, vagy két fogalomba szeretném sűríteni az ezzel kapcsolatos üzenetet. Az egyik a kapcsolat, másik meg a vallás, megvallás. Mert mégis miért is fontos a száj a szívvel kapcsolatban? Egyrészt azért, mert a szív az bennünk van. Senki soha nem fogja látni a mi szívünket, ami Istenünkön kívül, hogy mégis mi forog benne, mire gondolunk, hogy is érzünk, bármennyire szeretnénk önközléseket tenni, átadni egy barátnak, egy társnak, a gyerekünknek, a szerelmesünknek, bárkinek, ami a szívünkben van, halvány képét fogjuk tudni csak adni annak, amit bent lezajlik. Mégis a száj az, ami kapcsolatot teremt, amivel el tudjuk mondani, ez megszületik a kapcsolat, ember és Isten, a környezetünk és a világ között. Igazából ezzel a kettőssel vagyunk ebben a világban. A szívünkkel, önmagunkkal beszélgetünk. Igaz, ott mindig folyik bent egy párbeszéd önmagunkba, érzelmeink, értelmünk, hitünk, stb. A szánkkal meg a környezetünkkel beszélünk. A kettő össze van kötve. Hogyha nem mondjuk ki a dolgokat, akkor nem tudnak róla a többiek. Nem tud róla a másik ember, nem tud róla Isten, nem kerülünk kapcsolatba. Annyiszor hallottam, nem én, hanem a bátyám, de gyerekkoromban így visszajön bennem, mert ugye én mindig is egy ilyen csacsogó gyerek voltam, de a bátyám nem annyira, hogy ném a gyereknek anyja se érti a szavát. Hát így van ez. Bármi lehet a szívünkbe, ha nem szólalunk meg, ha nem lép közbe a száj. Ugyanakkor mi jön ki a szájon? Ami a szívemen, a számon. Jó dolog? Hát attól függ. Mert a szánkon kijöhet olyan dolog a szívünkből, ami rombol. És kijöhet olyan dolog a szívünkből, ami teremt. Én ebben a folyamatban, amit a 73. Zsoltárban Ászáf megél, egy bölcsességet fedeztem fel önmagam számára is. Itt van Ászáf. Beszél. De kivel beszél? Istennel beszél. Tele van romboló szavakkal. De kivel beszél? Istennel beszél. És aztán megy a folyamat, mondja, és az az utolsó mondata, hirdetem minden tettedet. A végén, amikor eljut az Isten dicsőítésre, eljut az igazságra, arra a felismerésre, hogy lehetnek a gonoszok kevélyek, de mégis neki az igaznak van Istene, akkor szól kifelé. A teremtett szóval megy az emberek felé. Ez egy nagyon fontos bölcsessége annak, hogy ami a szívünkön, a szánkon. Ugyanis lehet szánkon a romboló szó is. Ugye megbeszéltük, hogy nem a szív tartalmával van a gond. De azt Istennel kell megbeszéljük, ami nem teremtő szó ebbe a világban. Mert a szánkat a teremtő szóra adta Isten. És az emberekhez már a teremtő szóval kell mennünk. Én felindulhatok, én haragos lehetek, de a megbocsátással kell oda mennem a másikhoz. Én csalódhatok, én összetörhetek, de a vigasszal, a feloldással kell mennem ahhoz, akitől csalódtam. Én lehetek hálátlan, de a köszönettel kell oda mennem ahhoz, akihez oda kötött az Isten. Legyen az gyermek, társ, barát, főnök, bárki, akivel kapcsolatban vagyunk. A másik szó a megvallás, a vallás. Azt írja a római levél, hogy szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, de szájjal teszünk vallást, hogy üdvözüljünk. És miről teszünk vallást? Ha száddal Úrnak vallod Jézust. A hitünkről teszünk vallást. Fakultatív vagy szükségszerű, hogy ami a szívünkön, a szánkon. Itt azt írja az ige, hogy szükségszerű, elengedhetetlen, hogy ami megszületik a szívedben, az rajta legyen a szádon. Ugyanis csak a megvallott ige, a kimondott bizonyosság, a megfogalmazott meggyőződés lesz teremtő szó az életünkbe. Ez igaz ránk nézve, ez igaz a kapcsolatainkra nézve, és ez igaz az Istennel való kapcsolatunkra is. A mai világban egyre jobban terjednek, és egyre divatosabbak a különféle elköteleződés nélküli spirituális hitek. Egyik nap mondhatom ezt, másik nap azt, egyik nap olvashatom ezt a könyvet, aztán másik nap egy másik könyvet. Mindig vannak újabb felismeréseim, olyan szépek, kicsit költőiek is, de nem kell megvallani. Nem kell kimondani, se Isten felé, se az emberek felé. Holnap gondoltok megint mást. Pedig ez nem így van, mert az a hit, a szívnek az a hite és irányultsága fogja megtermékenyíteni az önmagammal való kapcsolatot, hogy például egy ilyen indulatot fel tudjak dolgozni, meg az emberekkel való kapcsolataimat, amit kimondok. Amikor oda tudok menni Isten elé, és azt tudom mondani, a Zsoltárossal együtt, hogy de én mindig veled leszek, mert te fogod jobb kezemet. Tanácsoddal vezetsz engem, és végül dicsőségedbe fogadsz. Nincs senkim rajtad kívül a mennyben, a földön sem gyönyörködöm másban. Ha elenyészik is testem és szívem, szívemnek kősziklája és örökségem, te maradsz, Istenem, örökké. A megvallásnak egy nagyon fontos szerepét hangsúlyozza ez az ige. Olyan ez, mint a nyelvtanulás. Biztosan nektek is adták tanácsként, hogy ne magadba tanuld a nyelvet. Mondjátok, Betty, mert a diákjaitoknak? Ne magadba tanuld a nyelvet. Ősz otthon, az, hogy a fejedben pörgeted a szótárfüzetedet, jó dolog, de ha kimondod, ami a szótárfüzetedben van, akkor egyrészt a kimondás által tanulsz meg, hogy visszajön és hallod. Amikor mi megállunk, például egy haragosunk előtt, és már Isten előtt kidühöngtük magunkat, és megszületett bennünk a készség a megbocsátásra, és tapasztaljuk, hogy az érzelmek gyakran később érnek oda, de gondoljatok bele, ha oda megyek és azt mondom, hogy én megbocsátok. Ez vissza hat rám is. Megteremti a kapcsolatban a megbocsátást, és teremtő szó lesz nekem is. A lelkemre beszél a saját szavam. Mint ahogy most, amikor én köztetek prédikálok, nektek mondom Isten igéjét, de közben a saját lelkemre is beszélek az Isten igéjével. Mert a kimondott szónak van ereje az életünkben. És végül összefoglalásképpen hadd zárjam a harmadik ezbetűs szóval, a szentséggel. Szent, ami Istennek elrendelt, ami Istennek elpecsételt dolog ebben a világban, az a szent. Rólunk azt mondja az ige, hogy szentek vagytok. Nem csak azok a példaképek, akiket magunk előtt szentként hordunk, mert vannak ilyenek, katolikus és református szentek is, de mi magunk is szentek vagyunk. Mikor? Úgy gondolom, hogy a szívünk és a szánk határozza meg a szentségünket. A szívünk és a szánk határozza meg azt, hogy hová tartozunk, és hogy átadtuk-e magunkat, és az életünket az élő Úrnak, hogy mi a mi életünknek az irányultsága. Ezért fontos ez az elsőre talán nehéz ige, de talán ebből a háttérből, a Zsoltárnak és a mindennapok átélésének a hátteréből talán jobban értjük a jelentőségét. Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözüljünk. Ha a mi szívünk Jézus Krisztusnak a személyébe, az ő történetébe, halálába és feltámadásába gyökerezett bele, akkor ennek a szabadításnak a története meg fogja határozni a mi szívünket, a szívünkben való párbeszédet önmagunkkal, és meg fogja határozni a szívünk döntéseit, amik aztán a mi szájunkkal összeköt minket az emberekkel és Istennel. Így fogjuk megtapasztalni azt, hogy Isten szentélyében megszületik a feloldása, az igazság. Megszületik az igazság, egy feloldás ebben a feszültségben, amit annyiszor megélünk, és szavaink bátor és teremtő szóvá válhatnak ebben a világban. Hogyha helyén van a szíved, akkor lesz helyén a kimondott szó is, és akkor élhetjük meg azt, amit az ige üdvösségnek nevez, mi békességnek, nyugalomnak, boldogságnak, felszabadultságnak, belefeledkezésnek, teljes életnek. Így legyen. Amen.